Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tart-e még az amerikai tegnapi tőzsderali hatása? Ugye milyen volt a hangulat Ázsiában, milyen lehet Európában?
Igen, tegnap új történelmi csúcsra emelkedtek az amerikai indexek, és Ázsiában is kedvező volt a hangulat. Európában viszont már tegnap is egy nagy emelkedés volt, és itt is számos részvényindex új történelmi rekordot állított be. Úgyhogy jelenleg iránykeresés zajlik nyugat-európai piacokon. Itthon pedig a Magyar Telekom húzza a BUX indexet. Egyébként az index 0,21%-os pluszban van, 66.323 ponton, és a Magyar Telekomban van a legnagyobb forgalom, ugye tegnap zárás után tette közzé a társaság a negyedik negyedéves eredményeket, ami érdekes volt a magas osztalékjavaslat, illetve az idei évre vonatkozó optimista eredményvárakozások a menedzsment részéről, és ennek hatására most már közel 4%-os pluszban van az árfolyam, 837 forinton. A többi vezető részvény közül a MOL-ban 0,5%-os emelkedést látunk, 2936 forinton áll, a Richter mindössze 5 forintos emelkedéssel 9710 forinton, az OTP pedig 20 forintos mínuszban 17500 forinton, tehát a Magyar Telekom kivételével a többi vezető részvény inkább enyhe mozgást mutat, iránykeresés látható itthon is.
Úgy tűnik, a forintot a befektetők mindenképp át akarják tolni a 3,88-as szinten az euróhoz képest. Hogy sikerül nekik?
Igen, egyelőre felette vagyunk, bár csak egy hajszálnyival, 388,08-nál vagyunk. Ugye tegnap Virág Barnabás, az MNB alelnöke reggeli órákban adott egy interjút, amiben utalt rá, hogy nagy valószínűséggel inkább a 75 bázispontos kamatvágás felé hajlanak majd a jövő hét keddi MNB ülésen. Ennek hatására átmenetileg erősödött a forint, de nem tartott sokáig ez a hatás, úgyhogy most ismét az ellenállások felé indult a jegyzés. A dollár forint árfolyama pedig kis elmozdulással 358,26-nál áll ebben a pillanatban.
Köszönjük szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét hallották, és hallják is majd még műsorunk végén.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Decemberben 655.600 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy éves viszonylatban 16,4%-kal több mint 92.000 forinttal emelkedtek a fizetések. Erről kérdezte Várkonyi Gyula, Comba Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt.
Ezek azt gondolom, hogy nagyon bíztató számok és nagyon komoly eredmények. Ugye a tavalyi évben, mint ahogy korábban is jeleztük, ugye a legfontosabb feladatuk az infláció, a magas infláció letörése volt, és hál' Istennek ugye ez évvégére sikerült is, és ezek a jó adatok a bérekben, mind a bruttó, mind a reál keresetekben nyilván egy fontos tényező az, hogy az infláció, ugye most már látjuk, ugye, hogy idei elejére gyakorlatilag bőven egy számjegyű alá ment. Emiatt ugye tudott a bér dinamika növekedni, illetve ugye a tavalyi évben azzal, hogy előrehoztuk a két minimál bérelem emelését ugye december 1-től, ennek a hatása is jelentősen benne van ezekben a számokban, hiszen ugye, ahogy látjuk, a bruttó keresetek is több mint 16%-kal, de ami a még lényegesebb, hogy a reál keresetek is két számjegyű növekedés van, úgyhogy ez mindenképpen bíztató. Ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb dolog, ami a fogyasztás élénkülése az idei évben ahhoz, hogy a gazdasági növekedést be tudjuk indítani, illetve fent tudjuk tartani, ahhoz ugye a fogyasztást is élénkíteni kell, és ezzel a reálkereset növekedéssel ugye ezt a célt is, ehhez a célhoz is közelebb tudunk kerülni.
Ugye említette, hogy decemberben több mint 10%-kal nőtt a reálkereset. Éves összehasonlításban mit tudunk mondani, ugye 16,4%-os volt a kereset növekedését, valamivel magasabb az éves infláció értéke?
Igen, igen, tehát összességében, ha az egész évet vizsgáljuk, akkor egy nagyon pici mínuszba vagyunk, de gyakorlatilag gyakorlatilag, ugye ezt most azt mondom, hogy tavaly augusztus-szeptember környékén, amikor ugye célként tűztük ki, hogy igyekszünk az utolsó hónapokra egy számjegyűre lehozni az inflációt, ugye akkor ez még egy igen nagy vállalásnak tűnt, hogy évvégére nagyjából itt a nulla környékén legyünk, tehát ugye sajnos a tavalyi év ugye első fele, vagy az első kétharmada az azért infláció szempontjából nagyon súlyos következményekkel járt a pénztárcánkon. Ugye ehhez képest ugye az, hogy most a hónap vagy az évvégi adatok alapján ugye ilyen kedvező adatokról tudunk beszámolni, ez mindenképpen pozitív.
Konkrét számokat tudnál esetleg mondani, pontosan mennyire nőtt az átlagkereset, mennyi a bruttó, a nettó az összehasonlítás kedvéért?
Talán a legfontosabb az, hogy gyakorlatilag a fizetések több mint 92 ezer forinttal emelkedtek, ami azért ez egy igen jelentős szám, még akkor is, hogyha egyébként ugye ennek egy jelentős részét, mint ahogy említettem a korábbi hónapokban, az infláció ugye megtizedelte. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a következő időszakban, hiszen ugye most már a január-februárt is nagyságrendileg tudjuk prognosztizálni, az infláció mértékét látjuk, a reálkereseteket is, tehát nagyjából ugye a cégek itt évelején kím milyen mértékben növelte a bérét, így azt gondolom, hogy akár az idei évre a reálkeresete növekedés kapcsán is nemzetgazdasági viszonylatban akár kétszámjegyű növekedés is lehet, ami, hogyha sikerül ezt a dinamikát fenntartani, akkor ennek a fogyasztás oldalán nagyon komoly pozitív hatása lehet.
Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyarországi élelmiszerinfláció mögött meghúzódó tényezőkről készített elemzést a jegybank, amely szerint a hazai élelmiszeripar inflációs hajlama továbbra is megmaradt, mivel a strukturális okok nem változtak az elmúlt évben. Domanics András összefoglalója.
A magyarországi inflációs többlet, amivel elvált a régiótól, 80%-át az élelmiszerek és az üzemanyagok okozták. Ezért készített mély elemzést a Magyar Nemzeti Bank az élelmiszerinflációról, mondta el az Inforádiónak Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatója.
Volt egy időszak, amikor a hazai élelmiszerinfláció inkább a régióval ment együtt, amikor a globális élelmiszerár emelkedés kezdetét vette, tehát 2022 első negyedévéig. Ezt követően azonban az energiaáraknak a megugrása és a hazai tényezők összességében felszínre hozták azokat a strukturális problémákat a hazai élelmiszergyártásban, ami miatt Magyarországon regisztrálhattuk sajnos a legmagasabb drágulást az élelmiszer árak esetében.
2021. júniusa óta 56%-kal emelkedtek a magyar élelmiszerárak, még Közép-Kelet-Európában 36,4%-kal, jegyezte meg a szakértő.
A tavalyi év első negyedévétől pedig egy markáns dezinfláció indult meg, és ennek köszönhetően különben a hazai élelmiszerinfláció is visszakerült a régiós átlagba.
A nemzetközi tényezők mellett hazai strukturális tényezők is befolyásolták az élelmiszerinflációt, tette hozzá Balatoni András.
Általánosságban megfigyelhető jelenség, hogy amikor Nyugat-Európában emelkednek az élelmiszerárok 1%-pontot, akkor Magyarországon általában 2,2%-ponttal emelkednek az élelmiszerárak. És hát ennek az alapja alapvetően az alacsony hatékonyság, a termelékenységi és versenyképességi problémák, ami különben megjelennek a magas energia intenzitásban, illetve hát a nagyon, nagyon alacsony termelési technológiai hatékonyságban.
Magyarországi ciklikus tényező volt az árfolyam és az árfolyam stabilitás, mondta Balatoni András.
Hosszú távon a magasabb termelékenység, magasabb hatékonyság és hát a jobb, intenzívebb versenyhelyzet, azok mind-mind olyan kulcstényezők, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az élelmiszerek esetében is egy kiegyensúlyozott árszinttel találkozzunk.
Az MNB közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatója kiemelte továbbá a versenyképesség, a versenyhatékonyság és az energiahatékonyság fontosságát.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarország és Irán is érdekelt a gazdasági együttműködés fejlesztésében a szankciók által nem sújtott területeken, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, Varga Mónika összefoglalója.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 12 magyar vállalat vezetőjével érkezett csütörtökön Teheránba a magyar-iráni üzleti fórumra. A tárcavezető emlékeztetett, széles körű nemzetközi szankciók vannak érvényben Iránnal szemben, amelyek nem teszik éppen egyszerűvé a gazdasági és kereskedelmi együttműködést, de a két ország kapcsolatait szerinte mégis lehet fejleszteni.
Van számos olyan terület, amelyet a szankciók nem érintenek. Így van ez a gyógyszeriparral, az egészségiparral, a mezőgazdasággal, az élelmiszeriparral, a vízgazdálkodással és a műanyagiparral is. És szerencsés egybeesés, kedves miniszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ezek a legsikeresebb és legfejlettebb magyar gazdasági ágazatok közé tartoznak.
Szijjártó Péter kiemelte, a hazai gyógyszeripari és orvostechnológiai termékek a közel-keleti országban már eddig is jelentős elismertségnek örventek, és a jövőben még szélesebb körű megjelenés várható. Azt is bejelentette, Magyarország és Irán új mezőgazdasági együttműködési megállapodást kötött, ami új kereskedelmi lehetőségeket nyit az agrár- és élelmiszeripari területen. A tárcavezető emellett üdvözölte a két ország közötti beruházásvédelmi egyezmény hatályba lépését is, ami jogi biztonságot nyújt a vállalatoknak.
Magyarország egy önbizalmunktól függően kis vagy közepes méretű ország, amely földrajzi helyzeténél és gazdasági struktúrájánál fogva is a világgazdaság szabadságában és akadálymentességében érdekelt.
Szijjártó Péter kifejtette azt is, ma a világ újra a blokkosodás irányába halad, ami Magyarországot súlyos aggodalommal tölti el, hiszen a két tömb közékerülésen egyszer már rajta vesztett, amikor 40 évig kellett szenvednie a keleti elnyomástól.
Ezért mi sokkal inkább azt szeretnénk, hogyha a következő időszak a konnektivitás időszaka lehetne a világban.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország kelet és nyugat együttműködésében nem veszélyt vagy kockázatot, hanem hatalmas lehetőséget lát. Hozzátette, a magyar gazdaság azért tudott az elmúlt évek dacára is sikeres lenni, mert az ország a keleti és nyugati beruházások találkozási pontjává vált.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Európai Unió mezőgazdasági politikája ellen demonstráltak a visegrádi államok agrárkamarái. Kalapos Mihály összefoglalója.
A szlovák-cseh határnál Holics közelében tüntettek a V4-es együttműködés jegyében a cseh, a szlovák és a lengyel agrárkamarával, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
Magyarországról a fiatal gazdák és a gazdaasszonyok képviselőivel vettünk részt a tüntetésen. És a tüntetés célja az volt, hogy a V4-es országok közösen álljanak ki egymás mellett, az unió gazdái mellett, és kérjük a bizottságot arra, hogy végre hallgassák meg a gazdákat.
Nem fogadjuk el az uniónak azt a döntését, hogy addig, amíg a Green Deal által felfoghatatlan nehézségeket sújtanak, addig megkívánja hosszabbítani az Ukrajnából beáramlott termékek korlátlan behozatalát. Úgyhogy nincsen nyomon követhetőség, nem ugyanazon feltételek mellett termelnek az ukrán gazdák, mint mi. Rendkívüli versenyhátrányba kerülnek a gazdatársak.
Süle Katalin hangsúlyozta, hogy ez nem csak a gazdatársadalom problémája, hanem valamennyi uniós polgári, hiszen nyomon követhetetlen élelmiszerek áramlanak az Európai Unióba.
Ezt nem tűrhetjük, és közösen hangot adtunk annak, hogy mindannyian úgy látjuk, hogy az unió agrárpolitikája egy zsákutca, változásra van szükség. Nem csak a V4-es országok, hanem szinte minden országban tüntetnek a gazdálkodók az unió döntései ellen.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke bízik benne, hogy meghallják Brüsszelben a gazdák hangját.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly a leasing piac csak nem 20%-át tették ki a támogatott konstrukciók. A szerződések száma ugyanakkor 24%-kal csökkent 2022-höz képest, és a kihelyezett összeg is több mint 11%-kal volt kevesebb, mint egy éve, mondta az Inforádiónak a Magyar Leasing Szövetség főtitkára. Az idei várakozásokról is kérdezte Sipos Ildikó Kőszegi Lászlót.
Alapvetően pozitívak vagyunk, és pozitívan tekintünk az idei évre. Ugye a tavalyi évben egyébként a mezőgazdaság volt, és az építőipar, ami visszaesett. Bízunk abban, hogy ez a visszaesés ez meg fog állni. Valamint bízunk abban, hogy a személyautó idén darabszámban is, új forgalomba helyezés darabszámban is növekedni tud, ami magával húzhatja a finanszírozásokat is. Hozzáteszem, hogy azért a szállítóktól kapott információk alapján a szerződés, a rendelés állománya azért lecsökkent mind autóban, mind teherautóban, viszont tény az is, hogy a készletek megemelkedtek, és azért elég sok márka már az év második felében is komoly akciókkal kecsegtette az ügyfeleket, úgyhogy bízunk, hogy ez viszont fölfele fogja húzni a leasing piacot.
Mi az, ami támasztathat a növekedésnek? Ugye 2023 több szempontból sem volt könnyű év, már csak a magas kamatkörnyezet miatt sem.
Igen, és itt azért meg kell említeni a támogatott, az államilag támogatott konstrukciókat, ami a tavalyi évben ugye elsődlegesen a Széchenyi kártyaprogramot és az Exim Banknak a Baross Gábor programját jelentette. Mind a kettő nagyon fontos szerepet játszik a leasing szektor életében. Tavaly egyébként a támogatott konstrukciók a leasing piac 20%-át tették ki, ami enyhén csökkent az előző évhez képest, de elsődlegesen azért, mert szűkültek a finanszírozható eszközök, valamint kifutottak, láss például a nagycsaládos program, vagy az elektromos autó program. Ez mindenképpen fontos. Itt ugye mi az első fél évet látjuk, az első fél évre vannak június 30-ig meghirdetve ezek. Nagy kérdőjel, hogy az év második felébe tudnak-e folytatódni, vagy visszaállnak a korábbi szintre.
Kőszegi Lászlót, a Magyar Leasing Szövetség főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarországon a saját tulajdonú ingatlan a legfontosabb vagyontárgy, az ingatlanok értéke azonban nemzetközi összevetésben alacsony. Több más mellett ezt is megállapította a Nemzeti Bank a háztartások pénzügyi adatait uniós összehasonlításban bemutató elemző tanulmánya. Erről kérdezte Gerendás Jánost, az MNB statisztikai igazgatóságának vezetőjét, Sipos Ildikó.
A most megjelent kiadványban részletesen elemezzük a háztartások vagyoni és jövedelmi adatait, illetve nemzetközi összehasonlításban is bemutatjuk. Ami nagyon fontos, hogy ez egy 2020-ban készült felmérésnek az eredménye. A frissebb felmérés az most készült 2023-ban, ennek az eredményét is hamarosan ki fogjuk adni. Ebben nemzetközi összehasonlításban az látható, hogy van egy nagyon jelentős eltérés európai nyugati és keleti fele között. A nyugati alapvetően gazdagabb, fejlettebb országokban jóval magasabb a pénzügyi vagyon aránya a háztartási vagyon portfólióban, míg a keleti országban ez fordítva van. Magyarország esetében 60%-át képezi a háztartási vagyonnak a nem pénzügyi vagyon, ennek túlnyomó többsége az ingatlan. A nyugati országokban jóval fejlettebb pénzügyi kultúra, illetve magasabb megtakarítási ráta, és így ott a pénzügyi vagyon magasabb, ott sokkal jelentősebb az értékpapírok megjelenése a portfólióban, illetve a biztosítási tartalékok, nyugdíjbiztosítási, életbiztosítási tartalékok.
Az adatok mit mutatnak, hogy Magyarországon hány százaléka rendelkezik a háztartásoknak saját tulajdonú lakással?
Magyarországon nagyon magas ennek az aránya, ez 90% környékére tehető. Tehát ahogy jeleztem, ez a legnagyobb vagyontárgy, viszont nemzetközi összehasonlításban a magyar ingatlanok érték az nem olyan magas, ezért is egyébként ez a magas reál vagyon, ez összességében a teljes vagyon mértékét tekintve európai összehasonlításban nem túlzottan magas.
A vagyoni különbségeket tekintve mit állapít meg az elemzés Magyarországra vonatkozóan?
Magyarországon is az látható, ami egyébként a legtöbb európai országban, nyilván az arányok változhatnak, hogy a legfőső 10% teljes háztartási vagyon közel felét birtokolja. Vannak országok, ahol ez magasabb, vannak, ahol alacsonyabb. Nálunk egyébként az átlagnál kisebb a különbség a két szélsőség között. Ami még egyébként látható, hogy ugye ez, ahogy említettem, 2020 végi állapotot tükröz. 2020-ban a szélsőségek közötti különbség egy kismértékben csökkent, tehát az utolsó felmérés alapján ez 50% alá ment a felső 10% vagyoni hányada. 2020-as év ugye Covid által sújtott év volt, nyilvánvalóan ez egy különleges pénzügyi év is volt, ezért nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a 23-as felmérésben mit fogunk látni.
Gerendás Jánost, az MNB statisztikai igazgatóságának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm a vonalban Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Változott-e valamennyit a tőzsde?
Összességében egy picit feljebb kapaszkodott a Bux Index, most 0,36%-os pluszban vagyunk 66.426 pontnál. Ugye a reggeli órákban még közel 4%-os pluszban volt a Magyar Telekom árfolyama, most már csak 2,86%-os a többlet, 828 forintonál, több mint 500 millió forint volt eddig a részvényben a forgalom. Az OTP 15 forintos mínuszban, 17.505 forinton, itt 250 millió forintos a forgalom. A MOL és a Richter esetében nagyon alacsony forgalom, viszont emelkedés látható. Az olajtársaság 2.936 forinton áll, közel 0,5%-os emelkedés, a Richter pedig 9.735 forinton, ez 0,3%-os emelkedésnek felel meg.
Hol tart a forint? Sikerül-e valamennyire elmozdulni a pozitív irányba?
Egyelőre inkább tovább gyengült a hazai fizetőeszköz, de nem nagy mértékben, 388,16 az euró árfolyama, tehát nagyjából 10 fillérrel gyengült az elmúlt bejelentkezés óta, dollárforint pedig 358,50, itt sincs túl nagy mozgás, de egyelőre nem tud sajnos visszaerősödni a forint.
Köszönjük szépen a tájékoztatást! Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.